Istennek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 35. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 35. verse így hangzik. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Eddig olvasom. Ha elővettük ma reggel a útmutatónkat, ahogy ezt minden nap megtesszük, akkor láthattuk, hogy a mai vasárnap az örök élet vasárnapja, ahogy közeledünk az adventi időszakhoz, ez az utolsó vasárnap, és ezen a napon ez a útmutató ige állt előttünk, hogy legyen a ti derekatok felövezve, és lámpásaitok meggyújtva. És hát azon tűnődtem el, hogy miköze van ennek egyáltalán az örök élet reménységéhez. Hisz az ember, ha az örök életre gondol, ahogy itt már a ima órán is említettem a testvéreknek, akkor persze, hogy az a gondolat fogalmazódik meg rögtön az emberben, vagy azok a gondolatok jutnak eszébe a Szentírásból, amit János evangélium a 3. fejezetében olvasunk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát, hogy egy csodálatos ígéretünk van nekünk arra, hogy ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor nekünk örök életünk van. Tehát miért ne hinnetnénk ebben? Miért ne reménykedhetnénk ebben? Miért ne mennénk a mi életünket, az örök életünket erre az ígéretre ráhelyezni, és ebben bízva, abban a reménységben élnünk, hogy Isten Jézus Krisztus által nekünk ezt elkészítette. De amikor a Szentírásban, Jézus beszédeiben olvasunk olyan részeket, amelyekben arról beszél, hogy amikor Isten előtt meg kell állnunk, akkor milyen módon fog bennünket ítélni, akkor az emberben rögtön fölmerülnek kérdések, hogy akkor hogy is lehet a miénk az örök élet? Hogyan is juthatunk be a mennyek országába, mert olyan egyszerűvé tette Isten azt, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus által, az ő kereszt halála által miénk lehet az mennyek ország. Olyan sokszor gondolok arra a szép képre, amikor az Úr Jézus ott a keresztfán beszél a latorral, vagy beszélget a latorral, aki ugye kimondja azt, hogy mi ugyan méltán vagyunk büntetés alatt, de a megváltó Jézus, aki ott van szintén a keresztfán, ő nem méltó a büntetésre. És ugye odafordul az Úr Jézushoz, és azt mondja neki, hogy Uram, emlékezzél meg arról, amikor eljössz a te országodba. És olyan szép az a bátorító, üdvösséget adó gondolat, amikor azt mondja az Úr Jézus ennek a latornak, hogy bizony mondom, még ma velem leszel a paradicsomba. Hát kelettől csodálatosabb üzenet, hogy miénk a mennyek országa, hogy bejuthatunk abba az a csodálatos országba, amit föl se tudunk fogni, amit ha a Szentírást olvassuk, csak bizonyos benyomások érnek, és valami vágyódás van az emberben arra, hogy az a miénk legyen, aranyváros, és egyéb kifejezések, ahol együtt dicsőítjük az Urat szeretteinkkel. Tehát sok-sok dolog van ott, amire azt mondja az ember, hogy igen, ahogy elénk állítja Isten, és ahogy leírja az örök életet, hát azután mi mindannyian vágyakozunk. Tehát, hogy igen, Isten elkészítette, oda kerülhetünk. De mégis arról olvasunk az igében, hogy mégiscsak vannak ennek feltételei, és a mai igében is ugye arról olvasunk ott a mai felolvasott és mára kijelölt igében, a Lukács evangélium a 12. fejezetében, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és legyetek kész, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el a ti uratok, mert nem tudjátok az utolsó órát, és vajon vigyázva talál-e benneteket. Hát akkor mit kell nekünk tennünk? Hinni vagy vigyázni, vagy mit kell tennünk? Hát olyan sokszor jut eszembe az a gondolat, amikor a tanítványok megkérdezik az Úr Jézus, hogy na de akkor kicsoda üdvözülhet? Hát olyan jó lenne végre tisztában lenni olyan dolgokkal, hogy lehet-e nekünk örök életünk? És mit is akar Isten nekünk üzenni? Ma reggel az imaórán arról beszéltem, hogy igen, Isten elkészítette nekünk az örök életet, és meg is ragadhatjuk ezt, de Isten igéjére arra is figyelmeztet, hogy el is lehet veszíteni ezt. Tehát igen, megragadhatjuk, Isten kegyelmébe belekapaszkodhatunk, de ha nem fogunk mindvégig álhatatosan kitartani, akkor nem lesz a miénk az üdvösség. Ezt az utat végig kell járni. Pál azt mondja, hogy én végig harcoltam ezt a nemes harcot is, és a futásomat elvégeztem, és abban a hitben vagyok, abban a bizonyosságban vagyok, hogy mert végig harcoltam, mert mindvégig ott voltam az Úr közelében, mert ő ráfigyeltem, az ő akaratát kerestem, hát tudom, hogy eltétetett nékem az igazság koronája. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik hisznek ő benne, akik mindvégig kitartanak. Tehát vigyázni kell arra, hogy vannak az ember életében olyan tényezők, vagy olyan erők, amelyek nem örülnének annak, hogyha nekünk örök életünk lenne, hogyha miénk lenne az üdvösség. És hát Isten szeretne bennünket ezekben a kísértésekben megtartani. Az előbb Péter apostol első leveléből olvastam föl néhány verset, a bevezető részt, és egy gondolatot hadd ragadjak ki, amikor azt mondja az apostol a testvéreknek, hogy ti, akik elfogadtátok Isten szeretetét, levetvén minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, minden éjtséget is, minden rágalmazást, mint most született csecsebők, az tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok. És amiért sokszor elgondolkodom azon, hogy kicsoda üdvözülhet tehát, kié lehet az Isten országa, akkor egyrészt ezen gondolkodom el, vagy ezt látom az igében, amikor azt mondja az apostol itt lévő testvéreknek, hogy vessétek le a gonoszságot, vessétek le az álnokságot, vessétek le a képmutatást, vessétek le az irigykedést, vessétek le a rágalmazást. Az ember nem is érti, hogy kiről beszél, kinek beszél itt az Úr. Nem azokról az emberekről beszél, akik távol Istentől, a maguk útján járnak, a bűnben járnak, hanem nagyon világosan beszél az igében az apostol, hogy ti, akik elfogadtátok Isten szeretetét, ti, akiket Isten elhívott egy új életre. Sőt, azt mondja a levele elején, hogy ti, akik az ő irgalmassága szerint újonnan születtetek, mert az Úr újonnan szült benneteket. És nagyon nehezen tudja az ember összekapcsolni ezeket a gondolatokat. Újjászületett emberek, akiknek az élete tele van képmutatással, akinek az életében még ma is ott van az álnokság, még ma is ott van az irigykedés, még ott van a szívükben a rágalmazás, mert azt mondja az apostol, hogy jó lenne, ha végre levetnétek ezeket a dolgokat. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Mennyivel jobb lenne, ha Isten igéje sokszor arról beszélne, és azt olvasnánk az igében, amit sokszor nem így olvasunk, hogy ezeknek a megváltott Isten gyermekeinek az életében mindezek nincsenek meg. hanem betölti őket Isten szeretete, betölti Isten lelke, és egy átformált életet élnek, és ehelyett pedig a levelekben, Pál apostol leveleiben is arról olvasunk, hogy annyiféle bűn, erőtlenség van Isten népe életében. És persze, hogy az embernek az első gondolata az, hogy persze, hát ilyen az Isten népe, akkor hát akkor mit láthatunk ebből a világból, vagy mit láthatunk ebben a világban, vagy egyáltalán hogyan tudja betölteni Isten népe az ő valódi feladatát. De nem véletlenül mondja ezt az apostol, mert azt mondja, hogy ugyan ti örvendeztek abban, hogy Isten elhívott benneteket, sőt, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, és amelyben ugyan ti örvendeztek is, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Igen, arról beszél az apostol, hogy Isten megőriz bennünket, és valóban nagyon jó az, hogy Isten megszabadított bennünket a bűneinkből, de ti, akik még napról napra küszködtök különböző kísértésekkel. És bevallom őszintén, hogy én mindig szeretem a Szentírásban azt olvasni, hogy Isten gyermekei, akiket sokszor az Úr elénk állít hithősként, akiket érdemes követni, és itt említhetjük talán az összes hithőst, Ábrahámtól kezdve, Dávidon keresztül, azoknak az embereknek az életét nézhetjük, akiket Isten úgy állít elénk, hogy a hitükben, életükben követendő példák, és mégis azt látjuk, hogy Isten az ő életüknek a gyengeségeit, kísértéseit sem akarta elrejteni. És ennek én örülök. Nem azért örülök, amiért talán időnként örül az ember, hogy lám-lám, hát ha ők nem voltak tökéletesek, akkor persze én is felmenthetem magam, mert én sem vagyok az. Tehát nem azért örülök, mert ezzel önmagamat tudom fölmenteni, hogy lám-lám, mások sem voltak tökéletesek, hanem azért, mert látom az ő életükben is azokat a kísértéseket, azokat a nehézségeket, amelyeken keresztül én is minden nap megtapasztalom azt, hogy nem könnyű megállni Isten útján. És nagyon jó látni azt, hogy Isten ennek ellenére mellettünk van. És olyan jó dolog, hogy akiket Isten hatalma őriz hitáltal, bár sok gyengeségünk, sok erőtlenségünk van. És Péter mégis hálát ad ezekért a testvérekért, amikor azt mondja, hogy még ha kísértések között szenvedtek is, de én hálát adok azért a hitért, ami a ti szívetekben van. Péter nem akarja a testvéreket újra és újra elővenni, megítélni az ő gyengeségeik miatt, mert nagyon jól tudja azt, hogy ő is csak Isten kegyelméből él. Valamit megtanult ott. Ott a Genezáreti tó partján emlékezzünk csak, amikor találkozik a feltámadt Krisztussal, leveti az ő felső ruháját, beugrik a vízbe, és kimegy a partra, és arról olvasunk, hogy ott Jézus megkérdezi tőle háromszor, hogy Péter, szeretsz-e engem? És nagyon kedves az a gondolat, amikor azt mondja Péter, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Te tudod, hogy szeretlek. Háromszor megkérdezi, és mind a háromszor azt mondja neki az Úr, hogy jó, akkor legeltesd az én bárányaimat. Jó, akkor őrizd az én bárányaimat. És olyan jó látni, az Uram, te mindent tudsz. Igen, látja Péternek minden gyengeségét, látja azt, hogy miért nem tudott ott megállni a főpap udvarában. Miért volt az, hogy elárulta? Uram, te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy én szeretlek. És én úgy gondolom, hogy Isten igéje erre a lelkületre szeretné a mi figyelmünket felhívni. És Péternek a figyelmét is erre akarta felhívni. Mert azt akarja, hogy az az indulat legyen bennünk, mint ami az Úr Jézus Krisztusban volt. Hogy hogyan álljunk oda a mi fele barátaink felé. Nem véletlenül mondja Isten igéje azt, hogy minden rágalmazást, minden álnokságot, minden képmutatást, minden irigységet, azokat vessük el. Ne éljünk e szerint. Mert Isten arról szeretne bizonyságot tenni Péter apostolon keresztül, hogy jóságos az Úr, hogy tűnjön el minden, ami bennünket és másokat elválaszthat az Istentől. Miről beszél? Hogy annak ellenére, hogy a hívő ember elfogadta Isten szeretetét, annak ellenére, hogy elfogadtuk azt, hogy ő meghalt a kereszten, annak ellenére tele vagyunk önzéssel, tele vagyunk erőtlenséggel, tele vagyunk kísértéssel, és fontos az, hogy újra és újra lássuk meg az Úrnak szeretetét. És mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy ítéljünk másokat. Mennyire hajlamosak vagyunk, hogy véleményt mondjunk a másik életéről. Véleményt mondjunk, akár még odáig is elmenve, hogy azt gondoljuk, és majdnem, hogy bátorságot veszünk arra, hogy eldöntsünk emberekről, hogy ki az, aki üdvözülni fog, ki az, aki nem. Ki az, aki Isten útján jár, ki az, aki nem. Olyan könnyedén tudunk ítéletet mondani. Márpedig az Úr Jézus azt mondja, hogy amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélettel fognak majd titeket megítélni. Vagy emlékezzünk, mert Péter nagyon jól látta ezt, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy miért nézed a te atyád fia szemében a szálkát, amikor a te szemedben pedig gerenda van. Igen, nagy a kísértés, testvérek. Nagyon nagy a kísértés, hogy képmutatás, irigykedés, rágalmazás vegyen előtt rajtunk, amikor másik embereket megítélünk, akár még az igét is elővéve, kiragadva abból részeket. De azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ez, amire nekünk szükségünk van. Olyan könnyedén tudunk ítéletet mondani, de Péter azt mondja, hogy ne ítéljünk. Mert ő maga is átélte Istennek az irgalmát. Mi lett volna akkor, ha ott a Genezáreti tó partján az Úr Jézus nem azzal a szeretettel emelte volna fel Pétert, ha az összes bűnét, erőtlenségét, nyomorúságát a szemére vetette volna, de nem ezt tette. Ismeri Péternek a kísértését. Ő nagyon jól tudta, hogy min ment keresztül ott Péter. Ő nagyon jól tudta azt, hogy miért sírt. És nem elítélte, hanem meg akarta őt gyógyítani ebből a bűnből. Fel akarta őt emelni. Tovább akarta vinni, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Pál azt mondja az ő levelében, hogy ha helye van a szeretet vigasztalásának, akkor töltsétek be az én örömömet. És nekem olyan kedves ez a gondolat, ha helye van a szeretet vigasztalásának. Mennyit szoktunk mi szeretettel vigasztalni? Mennyire van jelen a mi életünkben a másik embernek a felemelése, nem megítélése? Hát töltsétek be az én örömömet. Erről beszél az apostol. Ha be akartok jutni a mennyek országában, ha megértettétek, hogy miért hívott el az Úr, akkor mindezeket vessétek le. Na de hogyan? Valljuk be őszintén, hogy mindannyian látjuk azt, mindannyiunk szívében ott vannak a kísértések, hogy hogyan lehet felülemelkedni afelől, hogy az embereket megítéljük, hogyan emelkedhetünk felül azokon a bűnös emberi tulajdonságainkon, amelyek ott vannak a szívünkben. Gondoljunk csak éppen arra a történetre, amikor Káin megöli Ábelt, és ami olyan természetes a mai időben is, hogy miért ő? Már csak ez a gondolat, hogy miért kap ő többet, miért nézi Isten inkább az ő áldozatát, vagy hát miért pont ő, és miért nem én? Ezek mindig ott vannak az ember életében. Hogyan lehet ezeket leküzdeni? Péterben is ugyanúgy megvolt ez a gondolat, amikor ott a Genezáreti tópartján, ugye ott nagyon sok mindent átélt az apostol, és nem véletlenül tud ebből meríteni, amikor a testvéreket inti és bátorítja, amikor, emlékezzünk, csak megkérdezi Péter az Urat hátra tekintve, amikor elmondja, hogy neki milyen halállal kell meghalni, és hátra tekint látva Jánost, és rögtön megkérdezi, hogy és vele mi lesz. Olyan természetes ez a gondolkodás, hogy mi lesz vele. És Jézus azt mondja, hogy mi között hozzá? Mi között hozzá? Ne azzal törődj, hogy a másikkal mi van. Ne azt nézed, hogy milyen szálkad van a másik embernek a szemében. Te kövess engem. Te figyelj rám. Rám figyelj. És akkor meglátod, hogy az életed megváltozik. Ne körülötted lévő embereknek a erőtlenségeit vizsgáld. Ne ő hozzá mérd magad. Ne ezzel akard magad esetleg mentegetni erőtlenséged, gyengeségeid miatt. Hanem nézz én rám, aki nem kárhoztatlak, aki felé annyi adósságod lenne, de nem kérem számon rajtad, hanem gyere, kövess engem. Menj el és ne védkezz, emlékezzünk csak az asszonyra, akit oda állítanak pellengére az Úr Jézus elé. És nem megítéli, pedig lett volna miért, és neki még alapja is lett volna, hanem azt mondja, hogy menj el és többé ne védkezz. Vagy a tékozló fiút, akiről azt olvassuk az igében, hogy amikor hazamegy, akkor nem azzal fogadja az apa, hogy elmondja neki, amit sokszor mi elmondunk másoknak, és sokszor talán gyermekeinknek, hogy látjátok, megmondtam. Látod, megmondtam, miért tetted ezt? Én megmondtam, hogy így fogsz járni, és elkezdjük mondani azt, hogy én megmondtam, és nem ezt olvassuk az apáról, hanem átöleli, megcsókolja, megtisztítja, fehér ruhát ad neki, levágja a hízott túlkat, és azt mondja, hogy örüljünk, örvendezzünk, mert az én fiam, aki elveszett, megtaláltatott, hazajött. Hát igen, az az Úr, aki így fogad el bennünket, és aki annyi adósságot eltörölt nekünk, hát ő hozzá menjünk, vele legyünk közösségben. És az legyen a célom, nem az, hogy mi legyen a másik emberrel, és milyen a másik élete, és hogyan kritizálhatom őt, hanem azt mondja, hogy azzal törődjek, hogy velem mit akar tenni. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi között hozzá? Te kövess engem. Hogyan vedhetjük le ezeket a kívánságokat? Hogyan szabadulhatunk meg mindazoktól, amelyek elválaszthatnak bennünket Istentől, levetvén minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, minden irigykedést és minden rágalmazást. Úgy, hogy nem emberekre tekintek, hanem egyedül ő rá. És őt keresem az életemben. És azzal törődöm, hogy Isten hogyan tisztíthat engem meg jobban. Mi között hozzá? Te kövess engem. Az ő élete, az ő élete, azzal ő fog számot adni, és neki is egy dolga van, mint neked, hogy te kövess engem. És hogyha a velem való közösséggel törődsz, és engem keresel, akkor Isten megtisztít engem minden bűntől. És észesen veszem azt, hogy elmúlik minden. Minden irítség, minden állogság az életemből, mert átéltem, hogy Isten jó hozzám. Mert az ő jelenlétében meglátom azt, hogy nekem elsősorban magammal kell törődni. És Isten lelke megtisztít minden bűntől. Olyan kedves gondolat, kedves dolog arra gondolni, hogy amikor az apostol, Pál apostol a Galata levélben a lelki ajándékokról beszél, akkor arról beszél, hogy az Istenben való, Istennel való közösségben fogja elvégezni Isten a szívünkben mindazokat a változásokat, amelyek bennünket felkészítenek az Isten országára. Azt mondja, hogy eltűnik mindaz a testi cselekedet, ami addig jelen volt az életünkben, és ott ugye elmondja, hogy mi a testnek a kívánsága, a test cselekedete, ellenségeskedés, gyűlölködés, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, stb. Mond annyiféle dolgot. Hát ez van jelen az életünkben, ha nem az Úrra figyelünk, ha nem vele vagyunk elfoglalva, ha nem az ő akaratát keressük, de ha vele vagyunk, akkor felöltözzük a lélek szerinti új embert, amely nem a patvarkodással, ellenségeskedéssel, nem a másikkal törődik, hanem akinek az életében jelen van Isten szeretete, azáltal, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség lakik az ő szívében, mert Isten ezt végzi el. És így fejezi be Péter apostol, ami az ő gondolatát, amit befejeztük ezt a szakaszt, hogyha hamisítatlan te után vágyakoztok, ha vele vagytok közösségben, akkor ezekben fogtok növekedni. És mi történik? Ti magatok is, mint élőkövek, beépültök, felépültök lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És bennem az a kép fogalmazódott meg, vagy az jött elém, hogy hova is fogunk mi beépülni? Hát abba a lelki házba, abba a csodálatos országba, ahol az embernek örök élete van. Mert arról beszél Isten igéje, hogy aki hisz a fiúban, vagyis aki engedelmeskedik a fiúban, annak örök élete van, ami nem abból áll, hogy majd lesz, amikor bemegyek Isten országába, ami most van. Tehát ebbe az országba épülök én ma bele, ha ráfigyelek. És nem más az, ami el fogja az én figyelmemet terelni, akár az irigység és egyéb más dolog, ami ott van a szívemben, mindaddig, amíg Isten át nem formál engem. De ha ő ráfigyelek, akkor egészen más az, ami betölti a szívem. Istennek az a kegyelme, az az irgalma, amivel lehajolt hozzám, és amivel vezet engem, és amivel beépít abba a lelki hazába, lelki házba, ami nekem az örök életet jelenti, már itt a földön. Milyen jó dolog, hogy Isten engedi, segít bennünket abban, hogy elhagyjuk a régit, és újjá legyen minden. És ez nem majd csak ott az Isten országában lesz, hanem itt is. Ezért mondja az apostol, levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, minden irigységet és minden rágalmazást a hamisítatlan te után. Az Isten igéje, az Istennel való közösségre igyekezzetek. Arra vágyakozzatok, hogy ebben növekedjetek. Mert megizleltétek Isten hűségét, jóságát, ezért járuljunk oda, hogy beépüljünk abba a lelki házba, ahol nekünk Isten örök életet ad. Tehát igen, Isten igéje erre bíztat bennünket. És ezért mondja a mai igénk, hogy legyen a ti derekatok felövezve, és legyen a ti szüvéteketek meggyújtva. Erre törekedjetek, erre igyekezzetek azért, hogy Isten az ő kegyelmét és az ő irgalmát még inkább kiárassza mindannyiunk életére. Adja az Úr, hogy miénk legyen az örök élet. Hogy mindannyian el tudjuk mondani magunkról, hogy nekünk örök életünk van, mert Isten elkészítette, mert én ezután vágyakozom, és ezt nem akarom elengedni, mert ezt akarom, hogy az enyém legyen. Isten segítsen bennünket ezen az úton is. Miénk legyen az a hervadhatatlan korona, amit Isten megígért. Amen.